Egy időben sokat gondolkodtam azon, hogy vajon Isten miért teremtette meg az embert? Mi lehetett az ő indítéka? Így olvassuk a Mózes első könyve, első fejezet 26. versében, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Így szólt Isten. Ugye ez a többes szám utal arra, hogy az istenség ekkor sem egy személyből állt, mintha egy ilyen közös felkiáltás vagy nekibuzdulás lehetett volna közöttük, hogy teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. De vajon miért? Mi lehetett az, ugye erről nincsen kinyilatkoztatásunk. Nem tudjuk, hogy miért így, miért az embert. De úgy elgondolkodtam rajta, hogy hát Istennek érdeke nem fűződik az ember létezéséhez, hiszen övé az elég az egész világ mindenség. Nem származik belőle haszna, és nem okozna neki kárt az, hogyha az ember nem lenne, ha az embert nem teremtette volna meg. Sőt, a bűnbeesés óta az ember csak fájdalmat és szomorúságot okoz az Istennek. Szenved az ember miatt, és előre tudta, hogy ez fog történni. Isten előre tudta, hogy az ember milyen helyzetbe fog kerülni. Minden szenvedésünket ő is szenvedi, minden szomorúságunkat átéli. És úgy felmerül bennem, hogy hát kellett ez neki. Szüksége volt erre. Miért tesz meg mindent az ember megmentéséért? És miért tett meg már akkor mindent, mielőtt az embert megteremtette volna? Előre tudta azt is, hogy az ő egyszülött fiát fogja feláldozni az emberért. Ugye ilyen emberi gondolkodás szerint úgy felmerül az, hogy hát ki az a vállalkozó, aki egy ilyen rettenetes vállalkozásba belekezd, aminek a tragédiáját már akkor ismeri, amikor még el sem kezdte. Néhány dolgot sejthetünk, de a válaszokat nem ismerjük. Talán majd a mennyek országában Isten ezt kinyilatkoztatja. Tudjuk azt, hogy az ember, aki bűnbe esett, ő esett egyedül bűnbe a teremtmények közül, pontosabban ugye az angyalok a mennyei bűnbeesést követően, de emberi eszközök által fog Isten örök időkre megoldást szerezni a bűn problémájára. A pontos okokat valóban nem tudhatjuk, de egy dolgot tudunk, ami Istennek indítéka volt, az pedig az ő szeretete az ő teremtményei iránt. Isten már akkor szerette az ő teremtményeit, az embert, mielőtt megteremtette volna. Milyen különös ez. Így olvassuk Jób könyvében is, hogy kívánkozol a te kezednek alkotása után. Isten szereti az ő teremtményeit. Szeretettel viszonyul hozzájuk. Annyira szerette az embert, hogy még a saját maga egy részét is, mert ugye Jézus is az Istenség része. Szent Háromságnak mondjuk, ez egy katolikus szóhasználatból átvett kifejezés, de jól kifejezi a lényeget, hogy az Istenség része Jézus, Jézust magát örök időre emberré tette Isten. Annyira szerette az embert, hogy az embernek ajándékozta az ő fiát. És valóban itt megáll minden tudományunk, mert miért szerette annyira az embert? Hogyan szerethette annyira az ő teremtményét, amiből valóban semmi haszna és semmi előnye nem származik? Talán egy picit az anyai vagy szülői szeretethez tudjuk hasonlítani. Egy szülő is a gyerekét mindenféle érdek és haszonlesés nélkül szereti, önfeláldozó módon tudja szeretni, az életét is érte tudja áldozni. Ez egy ösztönös szeretet az embernél, Isten ezt adta, és nem lehet összehasonlítani igazán az isteni szeretettel, mert egy anya vagy egy szülőnek a szeretete is lehet hiányos. Van, hallunk sajnos olyat, hogy anyák lemondanak gyerekükről, vagy kihűl ez a szeretet, és egy idő után akár szülők, gyerekek egymás ellen tudnak fordulni. De Istennél ilyen nem történik, Isten szeretete nem ilyen. Ézsaiás 49.15-ben ismerjük talán ezt az igét, így szól: hát elfeledkezhetik-e anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, és ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Isten szeretete nem személyválogató, nem szereti jobban a bűnöst a még bűnösebbnél. Nem szereti jobban, a szeretete nem fogy el idővel. Ugye 1 Korintus 13.8-ban olvassuk, hogy a szeretet el nem fogy, soha el nem fogy. Isten szeretete soha el nem fogy. Az emberi sajnos igen. És milyen különös, hogy embert alkotott, majd a saját életéről lemondott, hogy az ő alkotása élhessen. Ugye, ha Krisztus áldozatára gondolunk. Még mielőtt megalkotta volna az embert, már lemondott a saját életéről, hogy az az ember éljen. Nem is tudjuk felfogni, hogy ez milyen, milyen nagy dolog. Az ember nem érti, hogy mitől ilyen nagy az Isten szeretete. Úgy mi hajlamosak vagyunk a szeretetről úgy beszélni, mintha pontosan tudnánk, hogy mi is az. Mert valamennyit tudunk róla, hiszen mi magunk is tudunk szeretni, vágyunk szeretetre, és vágyunk arra, hogy szeressenek. Fontos téma számunkra. Átéltük többször, kaptunk, és már adtunk is szeretetet. Még talán az érdek nélküli szeretetről is tudunk valamennyit, azt is lehet, hogy már megtapasztaltuk, lehet, hogy már adtunk is ilyen szeretetet. És az ember úgy gondolkodik, és általában úgy okoskodik a dolgokról, hogy amit én értek, amit átlátok, amit megtapasztaltam, azt már tudom is, hogy micsoda. Ameddig én ellátok, és amennyit megismertem, az alapján én le tudom vonni a következtetést, én már tudom, hogy ez mi, már ismerem. Amit részlegesen átélünk, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy teljesen ismerjük. Pedig nem ismerjük a teljességét. Mi csak nagyon keveset ismerünk belőle. Az ember csak a képzelete határáig tud gondolkodni. És hajlamos azt gondolni, hogy azon túl nincs semmi. Még ha tudja is, hogy van valami, de magában levonja a következtetés, hogy én ezt már tudom, én ezt már ismerem, én ezt már tapasztaltam. Ezt nevezzük antropomorfizmusnak. Ugye azt jelenti, hogy emberképűség. Az antropomorf istenkép az azt jelenti, hogy az ember egy olyan istenképet talál ki magának, vagy pedig alkot magának, még hogyha Biblia alapján is, ahol egy olyan emberi istenképet alkot. Tehát úgy elképzelem, hogy ő milyen lehet emberi gondolatokkal, és valamiféle emberhez hasonlítom, vagy emberi érzésekhez, az ő szeretetét is valamiféle emberi szeretetnek gondolom, pedig hát nem az. Egészen más az Isten szeretete. És mi az, ami mi bennünk van? Ugye a mi szeretetünk, ami az emberben van, az is az Istentől származik. Így mondja az ige is, hogy kitöltetett a mi szíveinkbe az Isten szeretete. És tőle kaptuk, amit kaptunk, de mi van mi bennünk? Milyen a mi szeretetünk az Isten szeretetéhez képest? Sajnos a mi szeretetünk az korlátozott, feltételekhez kötött és múlékony. Akkor tudunk adni, hogyha kapunk valamit cserébe. És az ember ahhoz, hogy szeretni tudjon, ahhoz mindig valamit látnia kell. Valami kézzel fogható, valami észlelhető dolog lesz, amit ő szeretni tud. És ez lehet önző szempont, lehet ajándék, lehetnek anyagiak, de lehet akár önzetlen szempont is, bár abban is lehet önzés, hogy figyelmességet, együttérzést, segítségnyújtást várok valakitől, vagy egyszerű szimpátia alapján, de valami kell ahhoz, hogy én szeretni tudjak. Mi úgy tudunk szeretni, hogyha a másik felet szeretetre méltónak látjuk. Ha nem látjuk őt szeretetre méltónak, akkor képtelenek vagyunk őt szeretni. Egyszerűen nem megy. Mindenkinek van szeretet nyelve. Ugye mindenki tudja, hogy mit szeret hallani, mi az, ami belőle szeretetet és ragaszkodást vált ki a másik ember iránt. Hogyha azon a nyelven szólnak hozzám, akkor én is tudok szeretni. Ha nem azon a nyelven szólnak hozzám, akkor, hát akkor nem annyira tudok szeretni. És hogyha ezek a feltételek megszűnnek, akkor a szeretetem is megszűnik, ami korábban volt. Így mondja Hósajás 6.4-ben az ige, hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és mint a korán múló harmat. Sajnos ilyen az emberi szeretet. Miért ilyen illékony és miért ilyen gyenge? Miért születik meg nehezen és miért múlik el könnyen az ember szeretete? Azért, mert alapvetően a mi szeretetünk érzelmekhez kötött. Ha érzem, hogy szeretem a másik embert, akkor szeretem. De ha nem érzem, hogy szeretem, hát akkor nem szeretem, mert nem érzem ezt. És az érzelmek, amelyeknek nem becsülhetjük le a jelentőségét, Isten teremtette ezeket is, és igenis fontos dolgok, akkor vannak jelen, hogyha van kiváltó okuk, ha van táplálékuk. Ugye akkor érzelmeink azok mindig valamihez kötődnek, valami élményhez. Valamit látunk, valamit hallunk, és ez, vagy gondolunk, és ez érzelmeket vált ki belőlünk. Valami ok kell mindig legyen ahhoz, hogy az embernek feltámadjanak, akár a jó, akár a rossz érzelmei. De az érzelmek kiváltó ok nélkül el fognak tűnni, el fognak fogyni, el fognak gyengülni, és ezért fogy el a mi szeretetünk is. Mert ha nincsenek érzelmek, ha azok elcsendesednek, akkor a szeretetünk is elcsendesedik. Lehet, hogy ott van valahol, mert még megvannak a régi emlékek. Ugye gyerekek szeretik a szüleiket, felnőttek is, az idős, magatehetetlen szüleiket szeretik, azokat is, akiket már olyan nagyon nem is lehet szeretni, mert már nagyon nem tudnak semmit. De emlékszünk még a régi emlékekre, még ott vannak azok az okok, amelyek előhozzák belőlünk azokat az érzelmeket, hogy mi azért szeretjük őket, mert tudjuk, hogy kik voltak ők valamikor. És beszélnünk kellene arról is, hogy milyen a valódi szeretet, ami nem érzelmeken alapul. De én most egy kicsit az emberi szeretetről és az Isten ember iránt érzett szeretetéről szeretnék egy más irányba elmenni. Ha van időnk és van kedvünk ezt a témát folytatni, akkor akár a délutáni órában beszélgethetünk arról is, hogy milyen az a fajta szeretet, ami nem érzelmeken alapul, amit az Isten az embernek ajándékba ad, és amit megtanulhatunk mi magunk is. De most arról szeretnék beszélni, hogy az ember, bár az ő szeretete véges mások iránt, de vajon tudja-e szeretni Istent? És ez egy azért különös kérdés, hogy mi Istent magát tudjuk-e szeretni, mert Isten nem látható, nincs jelen, nincs itt közöttünk. Azt tapasztaljuk és elfogadjuk, hogy Isten szeret minket, de mi hogyan tudjuk őt szeretni? Hiszen még csak nincsenek meg azok az impulzusok, amelyek nekünk szükségesek ahhoz, hogy valami érzelmeket váltson ki belőlünk. Csak hitben tudjuk elfogadni, hogy ő van, hogy ő ad nekünk sok mindent. Jézus is olyan különös, így tanította a tanítványait, hogy ahogyan én szerettelek titeket, és nem azt mondja, hogy úgy szeressetek ti engem, hanem azt mondja, hogy úgy szeressétek ti is egymást. Mintha ezzel azt fejezné ki, hogy úgy sem tudtok ti engem úgy szeretni. De vajon nem tudjuk mi őt úgy szeretni? És hogyan tudjuk mi tényleg szeretni az Istent? Hogyan tudjuk szeretni mi Jézust? Szükséges-e egyáltalán? Isten várja-e azt, hogy mi őt szeressük? Baj-e, hogyha nem érzek én szeretetet Isten iránt? Mert lehet, hogy Istent elfogadom, Istenben hiszek, Istenre felnézek, és talán még hála is ébred sokszor a szívembe, amiatt a sok minden dolog, minden miatt, amit kaptam tőle, de vajon tudom-e őt állandóan szeretni, kézzel foghatóan, és hogyha tudom, vagy ha nem tudom, akkor ennek van-e valami következménye? Istent az ő gondviselésén, az ő igéjén és a Szent Lelkén keresztül érzékeljük. Fizikailag nem látjuk, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ő milyen. Nekünk kellene látni egy embert, egy alakot, egy formát, kellene halljuk a hangját, az ő gondolatait úgy egészen közelről ahhoz, hogy az a fajta szeretet ébredni tudjon bennünk. Hogyan tudjuk megszeretni Istent úgy, hogy megfoghatatlan az ő jelenléte? ugye egészen gyakorlati szempontból, ha az ember ezt elgondolja, mert valóban érzünk sokszor hálát, és olyankor fel is lángolnak bennünk az érzelmek, hogy a Jóistentől mennyi mindent kaptunk. De lehet őt állandó jelleggel folyamatosan szeretni, és hogyan kell őt szeretni? Tanítványok szerették Jézust, őszintén szerették. Ott volt velük 3,5 évig, és az ő személyét valóban nem lehetett nem szeretni. De Jézus tudta, hogy el fog menni, nem lesz többé velük, és nem látják őt, és a későbbi generációk sem látják őt. Tudta, hogy az ő emléke elhalványul, és az ő testi személye ismeretlenné válik. És ezért elmondta a tanítványoknak, hogy hogyan lehet őt szeretni. És ez lenne a mai alapigénk, amiről egy pár gondolatot megosztok veletek, nem sokat, hogy az időnk ne ezzel teljen el. János evangélium a 14. fejezet 21. versétől olvasom az igét. János 14.21-től 26-ig. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Mondta néki Júdás, nem az Iskariótes, Uram, mi dolog, hogy nékünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Felelt Jézus, és mondta néki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek voltam. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Különös dolgot mond Jézus. Istent egyféleképpen lehet szeretni. Az ő beszédeinek a megtartása által. Számunkra Jézus és az Atya az ő beszédein keresztül van jelen. Mi így tudjuk őket érzékelni. Ez az a kapocs, ami minket vele összeköt. Ugye a keresztény világ tele van Jézus méltatásával. Sokat hallunk Jézusról, mindenki Jézusra hivatkozik, de mi van az ő beszédeivel? Nem csak azokról, ahol a szeretetről beszélt, hanem azokról is, ahol leleplezte a bűnt, ahol leleplezte a képmutatást, a hitetlenséget, a versengést, a nagyra vágyást, az önzést, a kívánságokat, ahol az ítéletről és az ember nyomorúságáról beszélt. Ezek is a Jézus beszédei. Az Jézus beszédei az ő összes beszédei. És tegyük hozzá, hogy nem csak amikor a Földön járt, az Új Szövetségben, az evangéliumokban elhangzott beszédei, hanem az Ószövetségben fellelhető kinyilatkoztatásai sok is mind Jézus beszédei. És hogyha az ő beszédeit megtartjuk, akkor szeretjük őt. Nem elég Jézus beszédeit szeretni, azokat meg is kell tartani. Mit jelent megtartani Isten beszédeit? Ebben nagyon sok minden van, hogy megtartani. Benne van az, hogy ismerni, megismerni, meghallgatni. Benne van az, hogy nem elfelejteni, ugye megtartani valamit, megőrizni. Nem elfelejteni, nem elveszíteni azt. De nem csak ez van, hanem ha valamit megtartok, valami az enyém lesz, akkor az Isten beszédeit megtartani csak úgy lehet, hogyha beépítem az életembe. Hogyha az gyakorlattá válik, hogyha aszerint élek. Mert az Isten beszédei feddő beszédek, azok erkölcsi beszédek, azok az életre vonatkozó beszédek. És nem lehet úgy Isten beszédeiről gondolkodni és szólni, hogy közben én más csinálok. Tehát csak így lehet megtartani az Isten beszédeit. Jézus parancsolatnak is nevezte. Azt mondta, hogy az, aki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat. Utána meg kifejtette, hogy aki szeret engem, az megtartja az én beszédeimet. A kettő ugyanazt jelenti. Jézus kötelező jelleggel, az életünkre vonatkozó kötelező jelleggel beszélt erről. Tehát az Isten iránti szeretet egészen más, mint amit mi gondolunk. Nem az a fajta érzelmi fellángolás, vagy hálaérzés, hogy de jó, hogy az Isten minket, igen, erre is szükség van. De Isten azt mondta, hogy ha te szeretsz engem, akkor megtartod az én beszédeimet, és itt nem puszta engedelmességről van szó. Mert az engedelmességben az ember nem biztos, hogy érez szeretetet. Az engedelmesség az sokszor terhes az embernek. Megteszem, de nem olyan szívesen, mert én legszívesebben nem ezt tenném. Sokszor az engedelmességben elnyomás, szolgaság érzés van bennünk. Itt olyan engedelmességről van szó, az Isten beszédeinek a megtartása, hogy én azt meghallgattam, azt megtartottam, megőriztem magamnak, és örömmel, kincsként kezelem. Számomra fontos, én örömmel engedelmeskedem Istennek. Szenvedés lenne számomra, hogyha nem tarthatnám meg, ha nem úgy élhetnék, ha nem követhetném őt, ha nem engedelmeskednék neki. Így mondja a Zsoltáros a 119. Zsoltárban. Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem. Az Isten beszédei értékesek kell, hogy legyenek számunkra. És az Isten szeretetének, ami az ő beszédeinek a megtartása, vannak következményei, amelyeket Jézus szintén kijelentett. Ez is olyan különös, azt mondja, hogy aki szeret engem, azt szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Milyen különös ez? Isten, az Atya és Jézus is azokat szereti, akik őt szeretik. Másokat nem szeretnek. Isten nem szereti azokat, akik őt nem szeretik. Isten minden teremtményét szereti, de akik őt szeretik, azokhoz különleges szeretet kapcsolat fűzi. Minőségében más az a fajta szeretet kapcsolat, ami azokhoz fűzi, akik nem követik őt. Ez az együvé tartozásnak a köteléke. Az emberek is érzékelik azt, hogy amikor valakivel egyetértésben vagyok, mennyivel másabb annak azzal az emberrel való kapcsolatom. Úgy tudjuk, egymás gondolatait ismerjük, és még sokszor beszélni se kell, úgyis tudom, hogy a másik is mit gondol, egy olyan szoros kötelék fűz ahhoz a másik emberhez. Akivel pedig nem értek egyet, azzal érzem lépten nyomon a falakat, a határokat egymás között, hogy hát tudom, hogy én, ő erről mást gondol, én mondom, hát majd valahogy csak túljutunk ezen a témán. Nem tudunk olyan szoros kapcsolatban lenni. De hogyha valakik nem szeretik az ő beszédeit, azokkal való kapcsolata el fog szakadni. Előbb-utóbb. Nem Isten az, aki megszakítja. Isten szánakozik felettük, de hogyha valaki az ő beszédeit elutasítja, és nem kell, hogy minden beszédét elutasítsa. Elég, hogyha csak néhányat nem fogad el, vagy nem tart meg, vagy az neki túl nehéz. Lehet, hogy hallgatja, és azt mondja, hogy ezzel én egyetértek, ez valóban így van, csak hát nekem ez most még nem megy. Ha ebben az állapotban marad az ember, akkor előbb-utóbb meg fogja gyűlölni ezeket a beszédeket. Miért gyűlöli meg? Azért, mert ezek állandóan megfeddik az embert. Állandóan emlékeztetik arra, hogy ez nem jó, amit csinálsz. És hogyha én nem tudom elhagyni azt, amit csinálok, de mindig hallom, hogy valaki darálja a fülembe, hogy ne, ne, ezt ne csináld, ne csináld, előbb-utóbb meggyűlölöm ezt a hangot. Vagy azt gyűlölöm meg, amit csinálok, vagy azt a hangot, amit állandóan hallok. És hogyha én továbbra is csinálom, akkor előbb-utóbb azt a hangot fogom meggyűlölni. És az a hang az Isten beszéde. És hogyha az Isten beszédét gyűlölöm meg, akkor végül Istent fogom meggyűlölni. Még akkor is, ha azt gondolom, hogy szeretem őt, és eljárok az Isten tiszteletekre, és hallgatom őt, és meg vagyok győződve róla, hogy én szeretem Istent, én nagyon nagyra tartom őt, de valójában gyűlölöm. És becsapjuk magunkat. Az ember hajlamos arra, hogy becsapja magát hosszú időn keresztül. Isten hogyan viszonyul azokhoz, akik meggyűlölik őt. Amikor Jézus azt mondja, hogy akik szeretnek engem, azt szereti az én atyám, és én is szeretem azt, akkor ebből azért azt is ki lehet hallani, hogy akik nem szeretnek engem, azt lehet, hogy nem szereti az én atyám, és én sem szeretem azt. És ez olyan ellentmondásosnak tűnik, mert mi tudjuk, hogy az Isten szereti az embert, szereti a bűnöst, és az utolsó leheletéig küzd érte. De a Bibliában az az ige is szerepel, hogy Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Ezt Isten maga mondja ki. Akkor hogy van ez? Akkor az Isten szereti Ézsaut, vagy gyűlöli Ézsaut? Nyilvánvalóan nem Ézsau személyét gyűlölte, hanem az Ézsauban levő bűnt. És Isten a bűnt gyűlöli mindig, kizárólag a bűnt gyűlöli, a bűnös nem gyűlöli. De amikor a bűnös összetapad az ő bűnével, amikor ragaszkodik az ő bűnéhez, amikor egyé válik a bűnével, amikor eldönti, hogy ő végül ezt az utat választja, és nem az Isten útját, akkor nagyon fájdalmas, de ki kell mondjuk, hogy ő is Isten gyűlöletének a tárgyává válik. Mert ő a bűnével azonosult, és az lett, ő lett maga a bűn. Ahogy Jézus is bűnné lett érettünk, azonosult a bűneinkkel, és Isten gyűlöletét vette magára, Isten az Atya valóságos gyűlöletét vette magára, úgy azok, akik a bűnükkel azonosulnak, ők is Isten gyűlöletét és haragját fogják magukra szabadítani. Ezek nagyon súlyos szavak, de igazak. És jó, hogyha ezekkel tisztában vagyunk. És a legkülönösebb kijelentés, ugye az igét, amit felolvastam, abból látjuk azt, hogy Jézus először beszél arról, hogy aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. És ezt követően Júdás megkérdezi tőle, nem az Iskariótes, hanem a másik tanítvány, hogy Uram, mi dolog, hogy nekünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Ebből látszik, hogy hát szegény Júdás semmit nem értett ebből, ő fizikai kijelentésre gondolt, de Jézus nem utasítja el az ő kérdését, hanem kifejti újra a gondolatot, és még részletesebben kifejti. Azt mondja, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédeimet, és az Atya szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. És elmondja az ellentétjét is, aki nem szeret engem, az nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyeket hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Tehát az, hogy kijelentem magam annak, az ugyanazt jelenti, hogy én és az Atyám szereti azt, ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Hogyan tud az Isten az emberrel lakozni? És hogyan tudja az Isten az embernek így kijelenteni magát? Hogyan történik ez? Hogyha az ember szereti Istent, szereti az ő beszédeit, megtartja az ő beszédeit, akkor azok a beszédek bennünk lesznek. Azok nem csak engedelmesség útján lesznek bennünk, nem csak azért lesznek bennünk, hogy mi Istennek engedelmeskedjünk, hanem mi azon gondolkodunk. Az ige az munkálkodik az emberben. A Szentlélek az igét életre tudja kelteni az emberben. Ez egy különleges belső gondolkodási folyamat, amit hiszem, hogy mindnyájan már megtapasztaltunk, amikor egyszer csak felfedezzük azt, hogy mennyire más az Isten országa és az Isten világa, mint amit mi ezen a világon látunk. És az embernek formálja, alakítja a gondolatait, és az igén, ami nekünk gyönyörűségünk és gondolkodunk, annak egyre nagyobb és nagyobb mélységeit ismerjük meg. Így jelenti ki Isten magát nekünk, hogy bennünk lakozik az ő beszéde, és mi ezt hallgatjuk, mi ezen gondolkodunk, összegyűlünk egymással, kicseréljük a gondolatainkat, és egyre mélyebben, egyre szebben bontakozik ki az egész istenség, az istenségnek a lényege, a szeretett törvény. Míg ha valaki nem szereti az Isten beszédét, és nem tartja meg azokat, az fog gondolkodni az Isten beszédeiről? Hát valamennyiről talán igen. Na de mindig ott lesznek azok a zavaró beszédek, amiket ő nem szeret, mert az ugye megfeddi őt, és azokat akkor mindig megpróbál félretolni, hogy igen, ezt most nem, de ezeket szeretem. És egyfajta torz istenkép alakul ki benne, egyfajta hamis, hazug istenkép alakul ki benne, mert egy részét szeretem, egy részét nem szeretem, és Isten nem tudja magát kijelenteni úgy, ahogyan a szeretett törvény szépségében, teljes szépségében feltárul, mert egy hazugságot fog magának kreálni, egy bálványt fog magának építeni ez az ember. Minden belül zajlódik le a mi fejünkben. Isten igéjében benne van az ő teljes szeretett törvénye. És hogyha mi azt hallgatjuk, ha mi azt megtartjuk, akkor az csodákat fog tenni bennünk, az minket átalakít. Annak teremtő ereje van. És Isten kijelenti magát nekünk. Így jelenti ki magát nekünk. Nem egyfajta profétai látomásra kell itt gondolni. Olyan is történhet. De ez mindenkinek adatott ez az ajándék. Az ő beszédei. És a végén hozzátette Jézus külön, talán Júdás kedvéért, hogy mert ugye felmerülhetett a tanítványokba is, na de hát akkor ezt a sok beszédet, amit elmondtál nekünk 3,5 év alatt, hát ezt mi elfelejtettük már. Hozzátette, hogy ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Nem vesztek el a Jézus beszédei. Átadta nekik, ők leírták, és nekünk is a kezünkben van. Tehát összefoglalóan itt Jézus nyilvánvalóvá tette, hogy az Istennel való szeretett kapcsolatunk mértéke és minősége egyedül az ő beszédeihez való viszonyunkon mérhető le. Hogyan viszonyulunk az ő beszédeihez? Ha azokat szeretjük és megtartjuk, mindegyik beszédét megtartjuk, azokat is, amelyek megfeddenek minket. Azt is, amikor azt mondja, hogy ha arcul ütnek téged jobb felől, akkor tartsd oda a másik orcádat is. Ha elveszik a felső ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is. Amikor azt mondja, hogy aki haragszik az ő atya fiára, az méltó a törvényszékre, vagy a gyehennára. Ezeken a beszédein szoktunk gondolkodni? Vagy amikor azt mondja, hogy ha te kívánság okáért nézel a másik nembeli emberre, akkor már vétkeztél a te szívedben. Vannak nagyon nehéz beszédei Jézusnak, amelyeket nem szívesen hallgatunk. Ezeket is mind megtartjuk. Fontos, hogy megértsük, hogy mit tett Isten értünk az egész életünk során. Fontos, hogy felismerjük az ő naponkénti gondviselését. Fontos, hogy megértsük az elveszettségünket, és megértsük az ő áldozatát, amit értünk hozott. Fontos, hogy ezért ezekre hálával gondoljunk. Fontos, hogy a szívünket ez megmelegítse, és lássuk azt, hogy ő nap mint nap szolgál értünk, és emberi mértékű szeretet legyen bennünk. Ez is fontos. Ez is jól esik neki. Biztosak lehetünk benne, hogy jól esik neki, hogyha az emberbe ilyen emberi szeretet is ébred iránta, mert megszolgálta. Ezt is megszolgálta. Maximálisan megszolgálta. De a lényeg, hogy mi szeressük Istent, az, hogy az ő beszédeit megtartsuk. Ez a lényeg. A teljes engedelmesség az örömmel, feltételek nélküli és korlátozás nélküli engedelmesség Isten igéjének, ez a szeretetnek a valódi jele Isten iránt. Az úrvacsora lényege a szövetség megújítása. Más szavakkal úgy is mondhatnánk, hogy az Istennel való szeretet kapcsolatnak a helyreállítása. És ez a szeretet kapcsolat, ez két félből áll. Van Isten, és vagyok én. Az Isten szeretetéhez nem fér kétség. Az nem kopott, az nem kevesbült meg, az nem gyengült meg. Az továbbra is fennáll, és továbbra is maximálisan lángol. Itt, ha valakinek a szeretete megkopott, az a mi szeretetünk lehet. És azért úgy is mondhatjuk, hogy az úrvacsorának a lényege az, hogy a mi szeretetünket állítsuk helyre Isten iránt. Ami nem csak abból áll, hogy megbánjuk a mi bűneinket, természetesen ez a legfontosabb, hanem abból is áll, hogy térjünk vissza az ő beszédeihez. Térjük vissza az ő beszédeihez, és tartsuk meg azokat. Tegyük magunkévá, építsük be az életünkbe, hogy azok teljes szépségükbe pompázzanak újra, mert ez a mi Isten iránt való szeretetünk. Valójában ez az, amit Jézus mondott. Így szerethetjük őt. A lábmosás során Jézus az iránta való szeretetünket is szeretné visszakapni. Nem csak lemosni akarja a másik testvér személyében a mi lábunkról az odatapadt koszt és port bűnöket, amelyeket összeszedtünk, hanem szeretné visszanyerni a mi szeretetünket is. Azt kívánom, hogy tanuljuk meg Jézust és az Atyát úgy szeretni, hogy ők valóban velünk lakozzanak, és ez a közösség, ez az együttlakozás ne szűnjön meg soha. Amen.